Folytatjuk a beszélgetésünket Lázár Júliával és Surányi Lászlóval. A köznevelési törvény ellen való fellépésről, a pedagógusok lehetséges, szabad gondolkodásáról, demokratizmusáról, amit nagyon sokan megkérdőjeleznek, elsősorban azok a jogszabályok és azok a törvények, ami ellen létrejött nem csak más civil szervezet, de a hivatlanul hálózat is. És arról szeretnék most beszélni, hogy az a munka, ami elkezdődött a hivatlanul hálózatban, amely egyre nagyobb, és egyelőre titokban tartja a tagjait, nem véletlenül, hiszen nagyon sokan félnek, az akkor milyen alapokat szán annak a nagyon széles szakmai konszenzuson alapuló nem jogszabálynak, hanem törvénytervezetnek, illetve mondjuk azt, hogy koncepciónak, elgondolásnak, ami ennek ma a közoktatást tartani szeretné. És ezügyben tudom, hogy Surányi László nem vesz részt benne, de egész biztos, hogy van erről elképzelése. Mint passzívtabb van elképzelése, de Lázár Júlia először.
Hát azt gondolom, hogy sokak nevében mondhatom azt, hogy a személyiségközpontú oktatásban hiszünk, és remélem, hogy ezzel így van a pedagógus társadalom nagy része akkor is, ha ezt nem mondja. Tehát nem szeretnénk dobozolni. Azt szeretnénk, hogyha felismerné az oktatási kormányzat is, hogy nem ilyen módon kell rendet teremteni és egységesíteni egy iskolában, hogy a gyerekek nem egyformák, hogy az iskolák nem egyformák, hogy nem
ezt
véletlen...
Tudjuk, hogy ez az oktatási kormányzat ezt nem fogja felismerni, hiszen teljesen vállaltan és deklaráltan másfajta célok szerint hozza a törvényeket.
Nekünk viszont muszáj képviselni azt az oktatást, azt a fajta oktatást, ami szerintünk hatékony, hiszen mi vagyunk a szakma.
A mi vagyunk a szakma szerinted a pedagógusok mekkora hányadát jelenti? Ezt nagyon nehéz ebben a pillanatban meghatározni, mert mondok egy mást, például most olvastam, hogy Jeszenszkiné Gallai Gabriella, az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségének elnöke nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az óvodákban, iskolákban rendben megindult a tanév, a 1,5 millió gyermek biztonságát és nyugalmát semmi sem zavarja.
Hát ezt sokan nyilatkozzák mostanában kormányoldalon, illetve különböző szervezetek elnökeinként. Én nem tudom, hogy ezek mögött, a szervezetek mögött valóban ki áll. Én annyit tudok mondani, hogy nagyon sok visszajelzés érkezett, a hivatlanul csoportban 5000 meghívott tag van, természetesen nem ennyi az aktív tag, de rengeteg visszajelzés érkezik, és nem elvétve egy-két pozitív visszajelzés is jött, tehát volt, akinek valóban emelték a fizetését, volt olyan gyerek, aki valóban kapott tankönyvet, de van olyan iskola, ahová még mindig nem jutott el minden tankönyv, van olyan iskola, ahol még mindig több álláshely üres, mert nyugdíjazták a kollégákat, és nem vettek fel helyettük újakat. Az utazó pedagógusok iszonyú helyzetben vannak, mert a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó utazó pedagógusok eddig kimehettek a helyszínekre. Most ezt a nevelési tanácsadó, illetve egyéb hálózatot szétverték, még nincs helyette másik, ezt is központosították, tehát majd egy siket vagy autista gyereknek utaznia kell valahová egy központba, ki tudja kinek a pénzéből, ahhoz, hogy ő megfelelő ellátáshoz juthasson. És ez csak egy-egy probléma. A probléma annyi, mint a tenger. Ezeket mi próbáljuk legalább felmérni és továbbítani, és ha ezek után is azt mondja valaki, hogy minden rendben történik az iskolákban, akkor itt valami nagyon súlyos kommunikációs probléma is van.
Is. Maradjunk ennyiben, hogy is, mert nem gondolnám, hogy ez pusztán kommunikáció.
Szóval én azt gondolom, hogy a nagy probléma és a bármi furcsa, ez a nagy problémát, amit orvosolni kell, az azt, hogy a tanári társadalom az egy többszörösen egyrészt megalázott társadalom, másrészt valóban én 82-ben kezdtem el tanítani, és az első élményem az volt az első érettségiző osztályomnál, hogy 5-ös mérnök, 4-es nem tudom én, valami kevésbé minőségi mérnök, 3-as tanár és 2-es tanítónő. Tehát, hogy
ez most micsoda?
Ez volt a, ez így, erre jelentkeztek, és vették föl őket. Igen. Na most ez tragédia, én azt gondolom, és nekem már a 60-as években az apám, aki a didaktikában nagyon erősen benne volt, azt mondta, hogy hát tanárnak kimegy a gyenge, és 10% őrült elkötelezett. Tehát most ez sajnos ez a százalék ez azóta ez inkább lement. Csökkenőben van, mármint ez a 10%.
Az őrült? Aki elkötelezett?
Igen. Azt úgy tekintik, igen. Tehát azt sajnos. És én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb lenne, az az, hogy a tanároknak valahogy az önbecsülését, egyáltalán minden szinten én azt gondolom, hogy ez egy olyan társadalom, amivel az önbecsülés iszonyúan hiányzik. Tehát, hogyha én becsülöm magamat, és tudom az értékemet, akkor nem lehet akármit megcsinálni velem. Hogyha én azt gondolom, hogy hát én nekem az értékem attól függ, hogy mit mond a főnök, akkor ott már nagy baj van, és valahol, hogy mondjam, ezzel szemben nincs igazi védekezés a társadalomban, és én azt tartom a legfontosabbnak, hogy tanári mozgalmak legyenek, amiket tudják a tanárok, hogy igenis ők érnek valamit, és igenis számít az, hogy ők például nem frontálisan oktatnak, hanem csoportmunkában oktatnak, hogy az egy érték. Szóval egy csomó mindenről egyszerűen nem, hogy mondjam, tehát...
De hiszen folyamatosan ezt halljuk, ugye, hogy most meg lesz majd a pedagógus értéke. Mostanáig kerestem a papírjaim között, most megvan. Pedagógus 1, pedagógus 2, mesterpedagógus és
nézze meg, hogy ki lesz pedagógus 2. Én például egy gyakorló iskolában tanítottam, amíg tanítottam, ott minőségi tanárok voltak több diplomával és PhD-val, és mit tudom, lesznek tanár egyek.
Igen, de ez...
Az azt jelenti, hogy a legalacsonyabb. És a furcsa, nekem meg kell mondjam, az is nagyon furcsa, hogy itt van egy állítólagos tudós társadalom, amelyik nem veszi észre, hogy ez, ami most köznevelés címen történik, ez 10 éven belül a tudományt fogja kiirtani. Mert hiszen, hogyha nem tudunk önálló gondolkodásra nevelni, anélkül kutatni nem lehet. Tehát a kutató tudomány az le lesz nullázva, és hogy ez a tudósoknak nem fáj, ez nagyon fura.
Tehát, ezt akartam...
És itt van, amikor az érdek, hogy én nézem az érdekeimet, hogy de hát nekem van egy saját érdekem, inkább csendben maradok. Na itt van az, hogy ahol az érdek és az igazság összekeveredik, ott nagy baj van. Márpedig ez állandó.
Júlia, ezt akartam még hozzátenni, hogy ha a tanárokat megalázzuk és sarokba szorítjuk, akkor azzal ellehetetlenítjük azt a generációt, amelyet éppen próbálnak kinevelni. Tehát ha a tudós tanárokat nyugdíjba küldjük a sok diplomájukkal,
hát
akkor nincsen, aki
besorolást kapnak,
az
mondjuk
azaz maguktól
20-30
elmennek erre arra
rendelkezik, de nem tud elmenni. Tehát van ember, aki el
egyébként
tud menni.
Nem tudom, hogy miért nem tud elmenni, de tényleg, hogy ezt mondják, hogy nem tud elmenni.
Nem mindenki tud elmenni. Én felmondtam 1 éve a köznevelési törvény miatt. Nem jó kedvemben, és most sem vagyok erre sem büszke, sem boldog, nem vagyok tőle.
Ez ugye olyan belső kényszer volt,
de
hogy
úgy mentem el,
nem lehet.
Hogy elmegyek takarítani, ha nem kapok folyamatosan fordítást, mert ezt én tovább nem bírom csinálni, és belülről nem tudok rajta segíteni, és bizony a tanítványaim, amikor elköszöntem, nagyon éles kérdéseket tettek fel. Az egyikük azt mondta, hogy ha a tanárnő azt szeretné, hogy mi olyan emberek legyünk, akik nem dugdosnak disznólábat a Wallenberg szobor zsebébe vagy melléje, akkor miért nem marad velünk és nevel belőlünk olyan embereket? És nekem kellett ezt a kérdést megválaszolnom, és megpróbáltam megválaszolni.
Akkor mondd el, hogy mit válaszoltál, mert ez egy nagyon komoly és létező dilemma.
Azt próbáltam válaszolni, hogy én belülről többet itt tenni nem tudok, mert a kollégáimat hozom ezzel nagyon nehéz és kínos helyzetbe.
Tehát, ha protestálsz, ha szervezel, ha beszélsz, akkor azok az emberek kerülnek nehéz helyzetbe, akikkel együtt dolgozol?
Így van, és akik féltik az állásukat, hiszen úgy érzik, hogy mellém kellene állni, de nem mernek mellém állni, ettől engem kezdenek el kicsit utálni. Az igazgatóm arra hivatkozik, hogy de hát a mi kis iskolánk azt védeni kell, azt nem keverhetjük rossz hírbe, mert akkor nem hozzák ide a szülők a leendő diákjainkat, és ez így gyűrűzik tovább. Viszont ezért született meg a hivatlanul csoport többek között. emiatt az egyetlen mondat miatt.
Tehát, hogy nem elég azt mondani, hogy inkább takarítok, hanem valamit tenni kell. Egyébként nagyon sok értelmiségi takarítót ismerek. Ezt csak zárójelben mondom, akinek nincs állása. És most mielőtt Surányi László ehhez hozzáteszi, hiszen ön legalább nem takarít, hanem használja a szakmáját. Szeretnék valami rövidet idézni egy diáktól, egy pécsi diáktól, aki most hétvégén azt mondta, hogy engedjék felnőni a tanárainkat, engedjenek felnőni minket is. Nekünk, diákoknak, tanároknak félre kell tennünk a bennünk megbúvó kis gyereket. Félre kell tennünk a tegnapi igazságtalan matek egyes miatt érzett tehetetlen dühünket, a tanítást ellehetetlenítő intézkedések miatt érzett elfojtott haragunkat, és ki kell állnunk egymás mellett. Ez utópia? Tessék, tanár és diák ki tud állni egymás. Én még olyat nem láttam egyébként igazából.
Hát én már láttam.
Én is.
Az van. Az van. Én mondjuk csak ilyen kicsibe, hogy a nekem tulajdonképpen, hogy mondjam, egy pár ilyen nagyon régi barátom kívül a legjobb barátaim volt tanítványok, és...
Volt, de nem a jelenlegi.
De hát azok a jelenlegiből lesznek, az nem... Uh-huh. Én nem tudom, én ezt nem látom lehetetlennek. Mondjuk, hogy pont a matek egyest idézi az érdekes. De hát van egy ilyen félelem a matektól, ami szintén a matek tanároknak nem válik dicsőségére, és nem érzem lehetetlenek egyáltalán. Amikor volt ugye megalakult a KIHA,
az mi?
Az a középiskolások hálózata volt, akkor ugye a középiskolás hálózat kereste föl a tanárokat, és elég pontosan tudta, hogy kikhez érdemes oda menni, és kikhez nem érdemes oda menni. Uh-huh. És azt onnan tudta, hogy az óra... Ezekre, szóval ilyenek vannak, hát a, nem tudom, hogy nekem a nagyapámtól van az a történet, hogy őt a Pos Jenő nevezetű fantasztikus ember, megint ki tudja róla, hogy kicsoda volt.
Én nem.
Igen, ő egy ugyanabban az iskolában tanított egyik, mint a Kacsó Pongrácról van, emléktábla róla nincs, egy zseniális magyar tanár volt, amellett pszichológus és gondolkodó, és őt az akkori rezsim sajtópert indított ellene, mert ő egy baloldali érzelmi, inkább nemesi származék volt, és akkor a pernek az eredménye az volt, hogy eltiltották tőle, hogy politikai nézeteit az órán, hogy is képviselje. Ő ezt be is tartotta, érdekes módon a történet, így szól a családi történet, hogy amikor megalakult a galériai kör, akkor az egész osztálya belépett. Pedig tényleg nem mondott semmit. Tehát szóval van viselkedés is a világon, meg sok minden
igen,
van.
És az nagyon jó lenne, ha valóban így lenne ma is, hogy a tanárok politikai nézeteiket ne hirdethessék az órán. Ennek nagyon sok ellenpéldáját hallottuk azért az elmúlt években. Tehát a konkrét politikai agitáció, ugye itt a történelem tanárokra gondolok például.
Hát előfordult, és ez elég szomorú, hiszen az órán nagyon sok mindenről lehet és kell beszélni. Például kell arról beszélni nyilván egy történelem órán, de akár egy angol órán, ahol felsőfokú nyelvvizsgára készítünk, hogy mi az, hogy demokratikus berendezkedés, hogy mi az, hogy szólásszabadság, hogy a szegénységet hogy kellene kezelni egy államnak, egy kormánynak, egy társadalomnak. Tehát problémákról kell beszélni, vitatkozni lehet, és szerintem szükséges, de ennek semmi köze a térítéshez.
Igen, szóval én is azt gondolom, hogy miért ne lehetne politikáról beszélni, hogyha megmondom előre, hogy én nekem ugyanolyan fontos a másik attól, hogy más képvisel. Szóval ez borzalom.
Na, itt kezdődik.
Ez borzalom, ami itt Magyarországon ezzel történik. Nem.
Folytatjuk.
Szóval meg... Ja, igen.
Mindjárt folytatjuk Lázár Júliával és Surányi Lászlóval.